Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Kezdünk rövidesen majd a női kézilabda bajnokok ligájában az Astra Hanocska és a Ferencváros mérkőzésével, és aztán szépen haladunk, majd sorban mutatjuk a programot. A mai nap egyik fénypontja lehet majd a Telekom Veszprém, valamint a PSG összecsapása. Légy közben megtámadott minket. Szóval felmerül a kérdés.
Rossz, borzasztó.
Nem lehet mit csinálni, elnézést. Nagyon jól elment a szélen, és betört a légy középre. Hogy...
És átjött ide.
Na, mindegy. Szemben ugye a Győrrel, most meg ott van az arcodon. Bocsánat, azon összeszedjük magunkat, szóval mindenképpen hasonlóság lehet leesett. Hasonlóság lehet ezen a meccsen, az, hogy...
Jaj.
Na, nagy levegő.
Nézel bele a kamerába.
Igen.
Itt mászik a
lényeg.
Tudod, hogy mindenki látja. Igen. Két lehetőség van. Az egyik úgy csinálsz, mint a nem mennél létre. Le is toljadna egy galamb, és folyadna. Nem, beszélsz, és mindenki rög, és itt megy el egy vagy. Beszéd közben, ugye azt mondod, hogy rövidesen Astra Hanocska mérkőzés, csak hogy nem ugyanolyan rossz.
Köszöntjük a Sport TV Facebook oldalának követőit. Ezúttal Petur András csatlakozott hozzánk. Szia, András.
Hello.
Üdvözlünk, és mesélj egy kicsit, légy szíves, arról, hogy az elmúlt pár nap, az elmúlt pár hét hogyan telt számodra.
Mondhatnám, hogy elment így egy csettintésre, és tulajdonképpen ez nem is állt újságosan messze az igazságtól, mert meglehetősen egyformán telnek valójában a napok, úgyhogy igazából az, hogy ez most az ötödik hét már, ha jól mondom, ez pont ugyanolyan feelingre, mint hogyha a második lenne, és valószínűleg a nyolcadikon is, ha lesz, akkor így fogjuk magunkat érezni. Igazából így a négy fal között takra ugyanaz történik, kb. A nap minden egyes másodpercében. Kapjuk az ébresztőt, valahonnan, valamelyik gyerek szájából, akkor utána összerakjuk a kaját, majd takarítunk, majd a lakást összeszedjük, majd őket lerakjuk, majd... Tehát ez egy mormóta nap tulajdonképpen, egy véget nem érő mormóta nap az ötödik héten, úgyhogy mondják, hogy lakva ismerszik meg az ember, meg az egész család, meg gyerek, meg minden, hát ez most tökéletesen így van, úgyhogy leszámítva, hogy időnként kiszabadulunk a kertbe, és turkálunk ebben a sittes, borzalmas hátsó udvarban, ahol szörnyű csontvázak esnek ki a szekrényből, vagy kerülnek elő a föld alól, igazából tartjuk a karantént, és várjuk a végét.
Akkor mostantól Bill Murray-nek foglak hívni.
Kérlek szépen.
Egyébként milyen
csontváz? Nem tudom, miért nem Andy McDowell-nek. Egy picit fáj ez, de...
Igen, nagyon gondolkoztam, de végül Bill Murray mellett tettem le a voksomat, és szerintem...
Még mindig jobb, ha nem a bunkó operatőr.
Vagy a haver, aki jön köszönni a biztosítási ügynek. Az lett volna a legrosszabb, nem?
Ned Ryerson!
Legyünk egy kicsit komolyabbak, és beszéljünk egy teljesen komolytalan dologról, vagyis inkább kettőről. Én felhívtalak téged, hogy ez a beszélgetés majd azzal a legyes incidenssel fog elkezdődni, ami annól a stúdióban történt.
Erre iszom.
Arra gondoltam, hogy egy picit elevenítsük fel azt a két klasszikus esetet, amikor neked pályafutásod során bogárral léggyel volt ilyen afférod, úgymond. Az egyik a stúdióban, a másik pedig a Sóstói stadionban.
Azt mondtad, hogy pályafutásom során, vagy pályafutásom csúcsán? Azt most nem értettem pontosan.
Én a soránt mondtam.
Során? Jó. Azt hittem, azt a részét fogod felelevíteni a beszélgetésnek, amikor kiakadtam, hogy velem nem történik soha semmi érdekes. És ezzel csatlakoznál egyébként azoknak a kevéssé kedves és empatikus kollégáknak a sorához, akik például a legutóbbi karanténkaszban ugyanezzel jöttek nekem. Tulajdonképpen gondolkodtam el azon, hogyha 20 év alatt két negyed sztorin kívül semmi más nem lehet rólam elmondani, akkor igazából jó pályát választottam-e magamnak.
Ez ki volt, aki ezt a kérdést így feltette?
Én neveket nem akarok mondani, de Bencsics Márk.
Jó, mert akkor neki azt szeretném mondani, hogy viszont nekem nagyon, nagy, nagyon fontos emlék a te pályafutásodból, hogy én például a londoni olimpiáról egy cselgáns döntőt hallgattam Petúr András kommentálásában, de most ne menjünk még ebbe így bele, jó. Mert a cselgáns majd ez egy külön téma lesz a beszélgetésben, illetve így az olimpiáról is szeretnék beszélni, de hogy én arra gondoltam, hogy ez a legyes incidens viszont annyira vicces volt, és annyira nevetett mindenki, mikor ez megtörtént, és láttam, hogy a Tottim is megosztotta ismételten ezt a videót.
Komolyan?
Tehát a résztvevők
még is. Nálam is van egy-két dolog, amit a Tottimiről meg tudnék osztani, úgyhogy jó, hogy mondod. Lehet, hogy én is berenyúlok az archívumomba. Néha forog a kamera, amikor nem tudja, hogy forog. Jó, tehát hogy szögezzük le, hogy amúgy ez tök vicces, hogy ezek történnek, de előtte akkor is el kell mondjam, mert ez böki a csőröm, ha nem mondom el, hogy én agyaltam a legjobban rajta, hogy ez baj, vagy nem baj, hogy állandóan a bogarak környékén kerül elő a nevem. Igazából nyilván ez egy pech, vagy az illatom, de nyilván inkább pech, hogy a legyek ennyire szeretnek. De hogy igen, hát valahogy a műsorvezetői munkában talán nem annyira vannak benne azok a pillanatok, amikor arra emlékszel, hogy a műsorvezető mit csinált, és nem arra, mint a sportoló. Nyilván kommentátori melóból sokkal több emlékezetes pillanat van, mert ott adod a hangod egy gólhoz. Egy elemzésnél, egy szórakoztató talkshow-nál ott kevésbé fontos talán, hogy mit kérdezel, úgyhogy megnyugtattam magam, hogy jó, ez még nem a világ vége. Oké, első eset, az évet nem tudom, azt tudom, hogy utána mentünk nyaralni Provence-ba, tehát hogy csak hogy a végén kezdjem. Tehát én tök békésen elhagytam a Soslói stadiont, beültünk a kocsiba, és aznap este elindultunk, nem tudom már, Szlovénián keresztül Franciaországba. És akkor első vagy második éjszaka küldi utánam a Szél Tomi ezt a mém sereget, amiben tényleg, hát ez akarod, egyszer megmutatom, vagy ha akarod, akkor ha tényleg ez ennyire fontos, én ezt átküldöm neked, és amikor ez kikerül a fészre, akkor oda szépen, ha akarod, egymásra ráposztolhatod azt a kb. 30 darab mémet, ami erről a sztoriról született. Én csak utólag tudtam, hogy ez mennyire vicces volt. Velem csupán annyi történt a valóságban, hogy lévén a régi stadionoknak nem igazán voltak kiépített kommentátor állásaik, ugye a kommentátorok ott ültek, ahol a tévé helyet tudott nekik, vagy a csapat teremteni, néhol a tetőn, konkrétan a tetőn, vagy például Fehérváron a tető alá lógatva egy lehetetlen karzaton, amit valóban tetőről kellett megközelíteni, és így aztán ott ültünk gyakorlatilag légvonalban 5-10 méterre a nagy kandeláberektől, úgyhogy ott igazából normálisan egy szeptemberi, az szeptember volt, azt hiszem, hogy szeptemberi estén, hát a dögével mennek az állatok. Egyébként van egy harmadik állatos sztori, azt majd elmondom, jó? Csak hogy majd figyelmeztes. Az is bogaras amúgy, csak azt senki nem tudja, de nekem az a leghorrorabb. És akkor hát jó, hát ilyen van, nem? Mert mindenkivel fordult elő, hogy futás, vagy biciklizés, vagy valami mozgás közben valami berepül a szájába, csak ebben ugye az a rossz, hogy hol akad meg hogy nem tudsz velem mit csinálni, néha nem kell az valami óriási tárgy, hogy az ember fuldokoljon, jövök egy ilyen óriási darwini leírás, hogy hogy működik az emberi nyelő és légzőrendszer. Úgyhogy ezt gondoltam, hogy egyszer megnyomom az utasítót, köhintek egyet, ezt ugye nem hallja a néző, nem múlt el. Még egyszer, nem, vagy eljött ez a csillapítatatlan köhögés, aminek hatására ott volt egy fél perc csend. Vagy hát anninak tűnt, lehet, hogy több volt, lehet, hogy kevesebb. Amíg úgy éreztem, hogy most már kifúdokoltam magam. Visszakapcsoltam a mikrofont, gondolván, hogy most elmúlt a köhögés, mert megpróbáltam azt mondani, hogy szöglet, pont akkor jött egy szöglet, azt, hogy hogy lett szöglet, azt nem mondtam el, addig fúdokoltam. És akkor a szögletből annyi maradt, hogy ezt ugye csak hallották, újra rá a gombra, hashtag gól nem lett, vagy fontos esemény, de gyakorlatilag egy percig nem szólaltam meg, egy perc alatt két ilyen kis apró köhögő roham részletet hallottak a nézők, és akkor utána jött ez a mondat, ami számomra nem legendás, csak azzá vált, sőt, ugye még ilyen rövidítése is lett, hogy eleb, hogy elnézést, lenyeltem egy bogarat, mert a végén, a másfél perces fúdoklás végén ezt mondtam, hogy elnézést, lenyeltem egy bogarat, és aztán én elmentem Provence-ba nyaralni, úgyhogy a többi az meg, hát most nem a történelem, de ez azért a történetnek egy igen aprócska része. A kettes sztori, amit ugye ki is raktál a Facebookra, az igazából kevésbé mesélendő, mert az ott van. Azt mindenki látta, élő adás. Hozzáteszem, folyton tele vagyunk legyekkel, én nem tudom, hogy más kolléga küzdi ezzel a problémával, én mindig megláttam őket, a rohadék legyek folyamatosan akkor jönnek oda, ha kigyullad a kamerán az élő lámpa, mindig az én asztalomra szállnak le, és mindig a legrosszabbkor szállnak a legrosszabb helyre, mert az egy dolog, hogy mondjuk a főcímek és a reklámok alatt üldözzük őket, hogy menjenek el, de aztán eltűnnek, és csak imádkozol, hogy mikor beköszönsz, akkor az a kis szerencsétlen, az ne akkor jön elő, de richtig akkor jön elő, és akkor ugye megtörtént, hogy rászállt az én fejemre, engem az ott csikizett, ugye ha lenne hajam, akkor biztos nem éreztem volna, te nem éreznéd ezt, hogy egyete ott járt, én úgy éreztem, mint hogyha de minden lépését éreztem, és az nem keveset lép egy rövid táv megtétele alkalmával. És aztán tetéződött azzal, hogy ugye átszállt mindenkire, de a legviccesebb szerintem az volt, hogy a Tóttim is felvállalt, hogy légy mászkál rajta, én is, de Borsos Attila, ugye a legnagyobb úriember a világon, ő szó szerint rezzenéstelen arccal tűrte, hogy itt elindult a kis kalandvadász, fölmászott az ornyergére, lecsúszott az arcára, és mi a Timivel néztük, és kapartuk az asztalt, és tudtuk, hogy ki fog törni velünk a röhögés, és az Attila mozdulatlanul beszélt tovább, méltóságából cseppet nem veszítve, és aztán kiszakadt belünk. A harmadik, az pedig Debrecenben volt, a régi debreceni stadionban, az a legijesztőbb, de hát még nem csináltam semmit, hogy az volt, hogy esti meccs, és egy ilyen, én nem tudom, egy ilyen rohadt nagy bogár, de az tényleg az nem egy légy, vagy egy nagyobb a légy, hanem az egy ilyen kemény páncélú, nem tudom, mi szarvasbogár az repül, mondjuk egy méretre kérdezem, az repül egy szarvasbogár, vagy
valami nagyobb, sikerült megkérdezni.
Valami nagyobb acska, páncélos tudsz, de hogy az tényleg, hogy nem ekkora meg ekkora, az úgy egy egész ijesztő, egy majdnem nem úgy feelingre, egy fél egérnyi. És akkor láttam, hogy úgy valami, hát én úgy néztem erre felé a meccset, és ez meg ott történt, és látom így a periférián, hogy közvetítek, hogy van valami pici dolog, ami közelít, ez még lehetne porszem, meg madár, ami majd elszáll, és de jön egyenes vonalú, egyenletes mozgás, és egyre nagyobb, és oda néztem, és így konkrétan így neki koppant a fejemnek, nem tudom, hogy biztos látását veszítette, hogy belenézett a Cvitkovics Péter lövésébe, vagy Dombi Tibor egyik beadással ő találta fejbe, ez konkrétan átszelte a pályát több 10 méteren keresztül, nyíl egyenesen lekoppant a fejemben. De akkor ezt nem osztotta meg a nézőkkel, mert a döbbenettől igazából sokkot kaptam. Hát ezek a bogarasztorik.
Azt mondd el nekem, hogy ilyen helyzetekben az, hogy te jól tudjál reagálni, illetve hogy ne veszítsd el a kontrollt, és tudjál tovább dolgozni, ez gyakorlat kérdése, vagy ehhez egyfajta személyiség kell, aki ezt így le tudja reagálni, vagy így tovább tudja folytatni a műsort ezután?
Szerintem inkább kell hozzá lelki alkat, de nyilván tanítható. Én legalábbis próbálkoztam már azzal, hogy ifjú sportriportereknek ezt próbáltam megtanítani, hogy hogyan lehet a legjobban egy bakit kezelni, de nyilván nagyon komoly lélek jelenlét kell hozzá, hogy abból a helyzetből kihozza a legjobbat, mert ez a kulcs, tehát mindegy, hogy milyen bakiról van szó. Tehát lehet legyes kalandod, lehet, és ez is velem fordult elő, hogy a szakértő neve, akivel pont 670 egyszerre dolgozol együtt, egyszer nem ugrik be. Nem tudod, hogy nem ugrik be a keresztnev az embernek, akinek tényleg kimondta több százszor a nevét, hogy egyszerűen egy teljesen triviális dolog nem jut eszedbe, és akkor annyi maradt, hogy az egészet... Nem mondom, hogy mindig poénra kell venni, mert az sem jó. Ha olyan a helyzet, akkor nyilván lehet elnézést kérni, vagy utalni arra, hogy most volt egy kis rövidzárlatod, de az biztos, hogy minden helyzetet lehet úgy kezelni, hogy nagyon rosszul ne gyere ki belőle, vagy akár egyenesen jól. Én úgy vagyok fel, hogy ezeket föl lehet vállalni. Én azért elég sok angol száz tévét nézek, pont azért, hogy ilyen bizonyos húzásokat tanuljak, vagy tanuljunk. Például nem tudom, emlékszel-e, hogy most választották meg a Premier League történetének egyik legviccesebb jelenetének, amikor a Chris Kamara egy Portsmouth meccsen bejelentkezett azzal, hogy elmesélje egy piroslap történetét, amit ő nem látott. És ahelyett, hogy elkezdett volna habdaválni, belemondta a kamerába, hogy én erről lemaradtam, fogalmam nincs, hogy mi történt, mindenki röhögött, és egy percig nem azt érezted, hogy lehet egy ekkora dilettáns, vak embert egy meccsre kiküldeni, hanem azt érezted, hogy ez mennyire vicces, és hogy ilyen mindenkivel volt már, hogy épp, nem tudom, tüsszentett egyet, és lemaradt egy szögletről, vagy kiment pisilni, és akkor volt a gól. Szerintem minden hibával lehet azonosulni, hogyha ezt a helyén kezeled, nem szabad túl. Túlságosan elbagatelizálni, mint az természetes lenne. hanem egyszerűen csak talán bele kell találni. Nem mindig sikerül, meg lehet, hogy nem is mindig lehetséges, de talán ez inkább alkat kérdés, hogy mert nem szabad összetörni, inkább szerintem az a fontos, mert ha utána az egész, hát mint egy teniszezőnél, egy rossz ütés után elmegy a game, és a rossz game után elmegy a set, tehát hogy az nagyon fontos, hogy nem szabad összetörni, és hogy van tartásod, és nem érzed úgy, hogy most megnyílik alattad a föld, akkor ezeket azért túl lehet élni.
Mondjuk azért ahhoz, hogy egyszer egy ilyet le tudjál reagálni, vagy hogy ez ne okozzon így problémát, bocsánat, a háttér zaj pillanatra engem is megzavart most.
Tehát a lényeg ez a mentő? Az, hogy...
Igen, elég.
Igen, nálunk volt.
Behallatszott. Tehát a lényeg az, hogy viszont ahhoz, hogy egy ilyen bakiból ne legyen nagyobb probléma, vagy feszültség, vagy bármi ilyesmi, azért kell az is, mondjuk az ő esetében a Premier League-es esetre gondolva, hogy azért egy pár év már van az ember háta mögött, és hogy igazából nem az van, hogy minden második meccsen odafordul, hogy ja, hát én lemaradtam a harmadik gólról, vagy nem tudom már hanyadik gólról, de hogy ez is kell nyilván hozzá. Viszont ha már így a tanítást megemlítetted most az előbb, neked mit jelent az, hogy te taníthatsz?
De először szögezzük le, hogy elmúlt két évben gyakorlatilag nem jutottam hozzá, maximum egy pár előadást tartottam, azért a workshopok az igazi tanítás, amikor kapsz egy csapatot, egy tizen pár embert, és kőkeményen meggyúrod őket, nem tudom, 9-2-3 órában, és házi feladatokkal, és ez tényleg az ott úgy érzed, hogy tudsz valamit csinálni. Azért nehéz dolog ez, mert a mi szakmánkat azért sok nagy öreg szerint nem igazán lehet tanítani, mert hogy a klasszikus generáció tagjai sem tanulhatták ezt sehol lévén, semmilyen újságíró képzés, főleg sportújságíró képzés nem nagyon volt. Tehát azok a generációk, akik mögöttünk vannak, azok ezt nem tanulhatták. Viszont mondták, hogy ez így mondom, hogy talán ez nem is nagyon tanítható. Én azért próbálok valamennyire sémákat kidolgozni arra, hogy egy rádiós, egy televíziós, azon belül egy kommentátor, egy műsorvezető alapvető készségeket el tudjon sajátítani. Persze, helyzetgyakorlatok vannak, tehát lehet, pont a bakit talán nem lehet spontán előidézni, de sok minden más váratlan helyzetet igen. Tehát szerintem ez azért készségszinten fejleszthető, de összességében szerintem azok, akik ebben a szakmában csúcson vannak, vagy akik a legjobbak között vannak, azoknak a tudása javarészt nem átörökítető, hanem genetikus. Tehát egészen röviden szólva, és aztán nyilván nem rólam van szó, de hogy ez egy szerintem tehetséget igénylő szakma sok szempontból, és persze mögötte rengeteg meló, meg készülés, meg tanulás, meg egy életforma, hogy a sportot fogyasztod, és mondod, de szerintem ez kell sok tehetség, és ugye az, hát azt nem nagyon lehet örökíteni.
Nagyon jó, hogy mondtad, hogy igazából te sem és a te generációd előtti generációk sem nagyon tudták tanulni ezt a szakmát. Te sem, nyilvánvalóan te sem ezt tanultad, te szociológus vagy. Ez kihat a jelenlegi pályádra és az életedre, vagy te azt ott lezártad, amikor elvégezted az iskolát, és most már azóta teljesen új fejezet nyílt az életedben. Gondolom, a barátok mondjuk azért megmaradtak az életemben.
Abszolút, nekem a szociológia legnagyobb hozadéka, hogy a baráti társaságom egy jelentős része az onnan van, mert az egyetemi életforma, amelynek a órára járás és a tanulás nem igazán volt része, az meghatározta egész mostanáig a kis életemet. Ugye van egy szociológus diplomám, de azért van egy másik egyetemi diplomám is, ami kommunikációról szól. Hát egészen nyugodtan mondhatom, nem rosszalóan a két szakra nézve, hiszen azóta már sajnos rengeteg idő eltelt, hogy egyikből sem emlékszem, egyetlen hangra sem, legyen szó kommunikációról vagy szociológiáról, illetve ez így nem igaz, mert szociológiában megtanultam azt, hogy mindennek van szociológiája, és mindenről lehet iszonyú hosszan tudományos jelleggel beszélni. És a porszívónak is van szociológiája, a virágcserépnek is, csak így körbenézek most, a lavornak is, és a rózsaszín takarítópapucsnak is van, mert mindegyiknek van kihatása a társadalomra, mindegyik meghatározza az őt hordó embernek a valami csodáját, tehát hogy igazából a rizsálást azt nagyon megtanultam szociológián, ezért is mentem át viszonylag kevés tanulással, elég jó érdemjegyekkel az 5 éven, Egyébként ez egy nagyon szép és izgalmas tudomány, de én már eleve félig azért mentem szociológiára, mert egészen véletlenül a Szociológiai Intézet melletti épületet azt a Magyar Rádiónak hívták, úgyhogy én órák alatt, helyett, között át tudtam menni a Magyar Rádió sportosztályára dolgozni, és a kommunikáció szak is csak egy hab volt a tortán, én abból sem emlékszem egyetlen hangra sem, pedig esküszöm, hogy én azért egy picit most túloztam, én azért nem voltam nem tanuló ember. Tehát én, nekem ez presztízs kérdés volt, hogy én sose kaptam, nem tudom, négyesnél rosszabbat, mégsem emlékszem, hogy hangra sem. Nem tudom miért.
Azért jó veled beszélgetni, mert tulajdonképpen azonnal dobott fel a következő témát, és akkor én már az első...
Az emlékezet.
Az első nézői kérdést is felolvasnám neked. Nem tudom, tudod-e, de az előző három részben Szepesi Dávid mindig küldött kérdéseket a kollégáknak, és hozzá is érkezett tőle kérdés.
Na.
És azt kérdezi, hogy rádiós családba születtél, már gyerekkorodtól tudtad, pontosabban, bocsánat, már gyerekkorodtól tudtad, hogy ezzel akarsz foglalkozni, vagy később terelődtél erre az útra?
Gyerekkoromtól tudtam, hogy ezzel akarok foglalkozni, és ennek rengeteg írásos bizonyítéka van, mert hogy a... Csak nézem a szél miatt, lehet, hogy mindjárt rám fog szakadni ezzel valami.
Csak szóval, legyen rajta.
Csak az, igen. Hát az gyönyörű lenne egyébként. Szerintem ott hagyjuk abba a beszélgetést, amit meglátsz rajtam egy lény. Szóval igen, rádiós család, de összességében a sport és a rádió az inkább apukámon keresztül jött nekem össze, aki bár nem sportos volt, hanem a Magyar Rádió műsorigazgatója, illetve különböző játékos vetélkedők szerkesztője, vagy éppen időnként zsűri tagja. Vele a körkapcsolás hallgatása és a foci meg a sport szeretete az együtt járt, tehát a sporttal együtt jött a rádió, és én lévén egyke gyerek vagyok, de mégsem éreztem magam magányosnak, többek között azért, mert amikor én fölébredtem egy szombat reggel, akkor föllapoztam a kis blogfüzetemet, és elkezdtem bele körkapcsolást írni fejből, hogy akkor most kapcsoljuk Zalaegerszeget, és az első percben, nem tudom épp, akkor kijátszott Zalaegerszegen, elfutott a baloldalon, beadta, elszállt a feje fölött, kapcsoljuk Pécset, és nem tudom, leültem, ez így egy picit, ahogy hangzik, ez orvosi esetnek tűnik, így, ahogy a mondatokat építem egymásra, és én így, én ültem a szőnyegen, és mentünk Pécs, Zalaegerszeg, Fradi, Hungária körül fájult, és írtam tele a füzeteket, majd amikor apukám fölébredt, akkor odaadtam neki, hogy akkor olvass el. Nézzünk, már 10 perce mennek a meccsek, és akkor ezek teltek meg, és akkor tehát, hogy ilyen szinten voltunk, bekattam, és akkor volt a gombfoci, ami szintén hangos közvetítésekkel telt, amiket egyszerűen eleinte audiokazettára, később már videóra is vettem, vannak, és nem tudom, ez mi kell az, hogy ez előkerüljön, de megvan digitalizálva. Tehát vannak felvételek, amint én frufruval és nem tudom, 10 pár évesen üvöltve közvetítek otthon egyedül a szobámban általam játszott gombfoci meccseket, ahol próbálok minden megmozdulásnál semleges maradni.
Titokban készült a felvétel, vagy tudtad? Vagy te magad
én
készült?
Csináltam.
Ja, akkor azért megnéznék egy ilyet majd egyszer.
Megint orvosi eset, tudom. Mert úgy hangzik, mint az lenne. Na, de most komolyan, hát van... Egy-két gyerek szereti a focit, szeret beszélni, közvetíteni, van némi affinitás az íráshoz, audio és videotechnikához, hát ez jött ki belőle.
Dávid komplett még két kérdést küldött a rádióval kapcsolatban, és akkor most inkább egybe felolvasom őket, és akkor szerintem így egyesével beszéljünk majd, mert ilyen kérdése is volt, hogy milyen volt részt venni a körkapcsolásban, ameddig nálad volt a hang, akkor addig jegyzeteltél, vagy hogyan zajlott ez az egész folyamat, ez a kapcsolás, erről majd egy kicsit beszélj nekünk, illetve, hogy ki volt a szakmai példaképed, és milyen volt olyan legendákkal dolgozni, mint Molnár Dániel, vagy Szepesi György. Ezek a nézői kérdések, ezeket most így elmentettem, és akkor jó. Szerintem ezeken így menjünk végig, de hogy azért te csak bejutottál a rádióba. Tehát ma ezt a lépést viszont még onnantól nem ugrottuk meg, hogy otthon gombfocit közvetítesz, viszont a következő pedig már az, hogy a Magyar Rádiónak a tagja leszel, megbecsült tagja.
Ez annak ellenére egyébként nem jött magától, hogy nekem mind a két szülőmet ismerték, és egyébként hozzáteszem, engem is ismertek, mert én félig meddig gyerekként ott nőttem föl.
Ez nehezebbé vagy könnyebbé tette azt?
Hát figyelj, ez még én, esküszöm, én is gondolkoztam el ezen, de ez az, amit sose fogsz megtudni, mert nem tudsz visszanézni és a másik úton elindulni. Ilyenkor az egyik metódus az, hogy még többet kell teljesíteni, mert apukám, anyukám ott van, a másik, hogy könnyebben nyílnak az ajtók. Én sosem éreztem azon felül, hogy egyébként ott lehettem, hogy bármiben is előnyöm lett volna, sőt, egy viszonylag, egyébként ez nem igaz, de mégis sokak szerint nehezen kezelhető, autoriter, feltörekvő, ifjú emberként. Én nekem sokkal több szívás volt, mint amennyi könnyű lépés azon az úton, amit mindenkinek meg kellett tenni, tehát mikrofonengedély, fél évre idéglenesen állandó beszédórák, és ahogyan kőkemény szigorral fölépítette azt a Magyar Rádió, hogy ott egy gyakornok, az, és ez pont szintén a karanténkazban meséltem a múltkor, hogy ahhoz, hogy te elmehess egy tudósításra az olimpiai bajnokok klubjának közgyűléséről, és ebből a Kossuth Rádióban 23:06-kor egy 57 másodperc lemenjen, ezért kőkeményen kellett dolgozni. Tehát nem az van, mint majd beesik valahol egy gyakornok, és akkor látják, hogy nem tök hülye, akkor tarts oda a mikrofon, tehát annak is 2-3 évig kellett azért ott melózni, jelen lenni, bizonyítani, hogy az első esélyt megkapd, és ez így ment végig, nyilván aztán jöttek a műsorvezetések, jött a körkapcsolás, és akkor már volt minden, amit a rádióban lehetett tenni, és én ezért vagyok a mai napig rádiós, nem csak rádiós arca, ugyan azt a jó akarai mondják, mert azt a fajta sokszínűséget szakmailag, azt lehet, hogy a rádión kívül nagyon más nem is tudta megadni ilyen intenzíven. Körkapcsolás? Hát a körkapcsolás az óriási mázda, hogy én még abban benne lehettem, mert talán az utolsó generáció vagyok, aki ezen nőtt föl, és utána beugrott a dobozba, a Szokolba, és ő is beszélhetett belőle. Hát az nagy kár, hogy apukám gyakorlatilag akkoriban ment el, amikor az első ilyen bejelentkezéseim voltak, talán egyszer vagy kétszer hallott engem meccsről közvetíteni, úgyhogy maradt a saját mércén, meg nyilván a kőkemény.
És azokra egyébként mit mondott akkor, az elsőkre ő?
Hát nem tudom már, kritikus is volt velem szemben, de ugyanakkor nyilván a legnagyobb boldogság volt neki, hogy az ő kicsi fia ilyesmit csinál, és egy pályán is marad, meg sporttal is foglalkozik. Nem tudom, valami Honvéd meccs volt, és akkor nem is emlékszem őszintén, szóval azt tudom, hogy veszekedtünk rajta, de minden. Tehát, hogy ez nagyon, nagyon klassz volt ebben benne lenni, úgy, hogy ugye azokkal lehetett együtt a körkapcsolást készíteni. Megint egy zárójel, nem tudom, hogy akinek van Facebookja, az hány százalékban tudja, hogy egyetem mi az a körkapcsolás, tehát félek, hogy van egy olyan generációs hasadék, amin nem mindenki ugrik át, de azért tételezzük fel, hogy a 40 pluszosok még ebben éppen belecsúsztak.
Én 30-as vagyok, és én is tudom, hogy mi az. Bízom benne, hogy a 30-asok is tudják.
Jó, de korai 30?
Sajnos már nem.
Ez az. Úgyhogy tehát az óriási dolog, az bárki elképzeleti, lehet szó újságírásról, színházi világról, labdarúgásról, hogy nézőként, labdaszedőként, rádióhallgatóként tátott szájjal figyeled, és utána részesévé válsz, és tagjává ezeknek a csapatoknak, vagy ennek a csapatnak. Úgyhogy ha már Molnár Daniról szó volt, akit szintén az a baj, hogy sajnos az első dolog, ami beugrik, hogy mikor Dani bácsi meghalt, akkor én elsőként én érkeztem véletlenül pont a rádióba, és én mentem be vele a mentőben a kórházba, és ott voltam egészen addig, amíg meg nem állt a szíve, hogy és olyanokat mondott nekem, hogy most azért nem osztok meg, mert nem volna helyes, de Dani bácsi, hát szó szerinti utolsó útján annyira közel voltam, hogy ez vele kapcsolatban sajnos egy nagyon meghatározó élmény. Aki nem tudja, kicsoda Molnár Dániel, tényleg keresse meg, hallgassa meg a hangját, 5 percet hallgasson meg tőle, hogy egy olyan reneszánsz embert ismerjen meg, amilyen nincs még egy, és ami minden korban kell, hogy legyen az élet szeretetével, a szakma és a szív olyan találkozása, amiből tényleg nagyon ritkán születik ember, aki rádiózik. Szóval nem is volt igazán nekem példaképen, nem vagyok egy ilyen példaképes típus. Néha sajnálom amúgy, mert olyan könnyűnek tűnik, hogyha azt mondod, hogy ő az, és bármit mond, az úgy van, és minden ítélete helytálló. Én azért kritikusan fogadok sok mindent, de rengeteget össze lehetett csipegetni. Mindenkivel volt konfliktusom, de közvetítésben a mai napig például a Török Lászlótól olyasmiket örököltem, vagy inkább sose tanította ezt, csak ellestem, vagy megfigyeltem, amit én a mai napig szeretek elmondani és figyelni, vagy most nem tudom, nyilván nem akarok most sportriporter tanfolyamot nyitni a Facebookon, de például, amit a mai napig döbbenten hallgatok, hogy hogyan lehet egy esemény első felét olyan higgadtan kezelni egy olimpiai döntőben, mondjuk egy úszást, hogy te képes legyél építkezni, és ne az legyen, amire én is hajlamos vagyok, és nagyon sokan, hogy megkapod a szót, mondjuk olimpiai döntő, ha már cselgács, és az első perctől itt van a hangod, itt, ha nem lehet már fokozni, és onnan már csak az üveghang marad meg a reket pörgés, és hogy hogyan lehet egy ilyen helyzetben úgy feszültséget teremteni, hogy itt indulsz el, és ahogy jönnek a hosszok, mondjuk Egerszegi Krisztina aranyérménél úgy emeled, és úgy jössz egyre följebb, és hogy ne legyen egy ilyen duracelnyúszi hatása, hogy jó napot, kiesi, így nyomod végig a 90 percet, vagy a 200 méter. Tehát például ezt tőle meg lehet tanulni, hogy hogyan lehet irodalmat, hogyan lehet kultúrát csempészni a közvetítésbe, akár Vas István Zoltánnal, Radnóti Lászlóval tudnék példálózni, hogy ezt nem muszáj 500 szóból űzni, ezt a szakmát. Tehát ahogyan, csak mondjuk egy példát, tehát ahogyan mondjuk Bödöcs Tibor a humoristák közül egy picit kultúrmisszión is van, és nem csak a fingással és a böfögéssel lehet viccelni, és ezt ő megmutatja, ugyanúgy például néhány rádiós ezt megmutatta. Deák Horváth Péter, aki úgy beszélt közvetítés alatt, hogy az volt az érzésed, hogy igazából nem kell közvetítési nyelvet használni, mert a saját beszéded is alkalmas. Erre szerintem Hajdú Pisti egyébként a legjobb példa arra, amiért őt nagyon kellemes hallgatni, hogy ő mintha csak veled beszélgetne, nem változik meg az ő stílusa azért, mert egy meccset között, így nyilván, ha gól, meg egyéb esemény van, igen. Hát azért mondom, így össze lehet azért ezt csipegetni, aztán, hogy én mi lettem, azt nem is nekem kell eldönteni, csak tudom, hogy kitől mit tanultam, és tudom, hogy azért, és picit meg is száfolom magamat, hogy ilyesmit azért lehet tanulni. Én nem tudom, ha az értelmes mondat, hogy el lehet tanulni, de tanítani nem, akkor ez lesz a jó mondat. Nem tudom, értelmese.
Én értem azért ezt. Tehát nyilván, hogyha az embernek megvan a célja, hogy megvan benne az, hogy ő hajlandó tanulni azoktól, akik esetleg jobbak vagy tapasztaltabbak, akkor előrébb is tud lépni. Ha most még a rádiónál maradva a leges-legelső, majdnem azt mondtam, hogy forgatásod, tehát a leges-legelső interjúdra, vagy kiküldött tudósításodra, vagy körkapcsolásodra emlékszel pontosan? Tehát fel tudod idézni, hogy ez hol volt, és kivel beszéltél, és mit kellett ott csinálnod?
Igen, az egyik, most érdekes, hogy ugye pont nemrég ezt elmeséltem, ha duplikáció bárkinek, akkor elnézést érte, de ugye vicces módon a mai sporttelevíziós főszerkesztőnk Máté Pál, aki akkor a Magyar Rádió sportszerkesztőségének oszlopos tagja volt, bízott meg bennem először annyira, hogy ezt az egyperces tudósítást befogadja. Üzenem Palinak, hogy 1.30-at adtam le, és a mai napig nem bocsátottam meg neki, hogy kivágta a felét. De szerinte 50 másodpercben is elég volt. Az olimpiai bajnokok klubjának közgyűléséről, ami egyébként szakmailag a részemről oké volt, mert hazamentem, a nyomógombos telefonon feltárcsáztam a Magyar Rádió 6-os stúdióját, és dobogó szívvel belemondtam a saját otthoni telefonomba, aztán úgy raktam le másfél perc után a telefon, mintha 3 órás vizsgát tettem volna. De hát azt sose felejtem el például, hogy mondták nekem, hogy majd Butykó bácsival beszéljek. És hát ugye most az, hogy Leményi Dezsőnek a becenevét nem tudja egy 18-9 éves srác, az oké, de hát én témferektem, ki az a Butykó? Atya úr, Isten, hogy fogom én megtalálni? Kik ezek az emberek? Mert ugye, a klasszikus tudás az nehezebben jön meg, mint amit a tévéből, rádióból aktuálisan meg lehet szerezni. Az egy ilyen élmény volt mindenképpen. A mai napig esküszöm, hogy az, ahogyan bepötyögöm ezt a krémszínű telefon szürke gombjain a Magyar Rádió 6-os stúdióját, hogy akkor ott a Ipolya nevű rögzítős, ami fölveszi ezt a másfél percet, amit saját kezdőleg megírtam, de fölolvasni nem tudom, úgy nyeltem a levegőt, az megvan. Foci meccsben szerintem ez volt az első, ez a Honvéd pályás, ahol már lehetett közvetíteni, mert ugye ez egy nagyon fontos lépés volt, hogyha ott vagy egy meccsen, akkor adott esetben szólítanak a stúdióból, meghívnak, ahogyan a rádiós szleng ezt mondta, és akkor elmondott, hogy mi történt addig. Ez egy ilyen élő élő tudósítás. De amikor először azt mondták, hogy közvetíthetek, hogy én lekövethetek egy támadást, na az volt az a pillanat, amikor mindez az őrület, ami indult a gombfocinál, aztán folytatódott a, most is majdnem rálátok itt Zuglóban, a Szent István gimnázium udvarán, ahova én illegálisan a szöges zsótokon átmásztam be egyedül egy focilabdával, amíg anyukám az ebédet főzte, ahol a saját lövéseimet közvetítettem, szintén üvöltve, amíg a gondok kutyája el nem rágta a labdámat. Tehát mindaz az őrület, ami oda vezetett, hogy én a futballt közvetítem, végre egy, nem tudom, azt hiszem én Nokia 5110-esbe, mert ezt az időt éltük, bele közvetítettem, hogy valaki elmegy a szélen, beadja, és akkor dobos, fölélő. Hát és azt, hát azt a bozsist adom, én ezt mondhattam, hogy fölé, megemeltem a hangomat. Hát ez nagyon jó volt. Nagyon jó volt. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez volt az első. Egyben első interjú, azt hiszem, hogy az jól szólt, mert viszonylag jól beszéltem, korán jól beszéltem angolul. És ugye például ennek a generációnak volt egy ilyen hátránya, hogy ők azért nem feltétlenül beszéltek még úgy idegen nyelvet, hogy megismertek szólalni rajta nyilvánosan. Akkor itt volt az atlétikai EB, 98, akkor Jonathan Edwards-szal, a hármas ugrás tényleg koronázott királyával én készítettem egy interjút, és ezzel nyitotta. Hát azt mindenki mondta, hogy az elég vicces, hogy első interjúnak rögtön ez jött össze, úgyhogy az például egy azt picit a nyelvtudásnak köszönhetően, de az volt még egy nagy első lépés.
Viszont a rádióból, most jó, hogy a Palit már említetted, de hogy a rádióból hogyan kerültél át a Sport TV-hez? Ez mikor volt, és milyen volt az átmenet?
Egy telefonhívással.
De nem a rádióba kellett leadni az anyagot akkor már?
Hát igazából ez egy nagyon rövid lejáratú dolog volt. Azért nem kellett rajta hezitálni, dacára annak, hogy én a rádió szerelmese vagyok a mai napig, mert 2007-ben alakult át úgy a Magyar Közszolgálati Rádió, ahol ugye a Kossuth-on és a Petőfin voltak sportos tartalmak. Hozzáteszem, én ott már nagyon kevéssé foglalkoztam sporttal, de a munkámnak az 50%-a nem sport volt, amit egyébként hiányolok egy picit a mai napig. Tehát én a két csatornán, vagy a két állomáson nagyon sokat dolgoztam, mindenféle, nekem volt drogos műsorom, már tehát kábítószerrel foglalkozó műsorom, mi magunk nem használtuk a szert természetesen, volt a közlekedési műsorom, volt közéleti műsorom, én nem is tudom, mindent csináltam, reggeli műsor, de akkor a régi Petőfi Rádió befejeződött, akkor kezdődött ugye a mai arculat 2007-ben, ez egy a kereskedelmi rádiókat idéző, de más tartalommal működő zenei rádió lett, a Kossuth is átesett egy profiltisztításon, és gyakorlatilag a sportosztálynak a léte is megkérdőjeleződött, de mindaz, amiről a sport szólt, hogy ha van egy esemény, akkor a Petőfi és a Kossuth rádió helyet csinál, vagy van helyünk, vagy bejelentkezünk, vagy megszakítjuk az adást, mert most elmondjuk, hogy mi történt a kajakkenu világbajnokságon az 500-as futam döntőjében, ennek vége volt. Akkor és ott nagyon sokáig. A körkapcsolásról nem is beszélve. Hát az elsőként, mert sokba került nyilván. Nem is volt már olyan ember egy idő után. Úgyhogy ezzel egy időben kaptam egy hívást Máté Páltól, hogy mi lenne, ha megnézném ezt a tévés dolgot. Én azt hiszem, hogy soha az életben nem izgultam annyira az érettségimet leszámít. Két izgulásra emlékszek egész életemben. Az egyik az az szóbeli érettségi, előtt, ahogy én elindultam otthonról, és anyukám vajasrántottát készített, mert az osztályfőnök azt mondta, hogy a vajasrántotta az jó. És a másik az az, amikor ismeretlen terepen kellett valamit tennem, a sporttelevízióban leközvetítenem, már nem is emlékszem, 45 vagy 90 percben egy Chelsea-Tottenham mérkőzést, amin az múlt, hogy én oda menjek, vagy nem menjek, hogy én tudok-e tévében közvetíteni, illetve tudok-e ennyit közvetíteni, mert a rádióban nagyon ritkán lehetett egész meccseket közvetíteni, és nekem nem is nem volt erre lehetőségem, vagy csak egészen minimálisan. És bementem, lenyomtam, megvan, mai szemmel borzalom.
De ilyenkor te előre tudtad, hogy melyik meccset fogod, vagy az
azt
a lényeg?
Persze, azt tudod egyébként, az nem teszt, amikor valakit úgy dobsz be a mély vízbe, hogy
fogalmas
sincs. Tehát az nem poén, hát az az igazi teszt, ha felkészülhetsz, és megmutatod, hogy mit csinálnál egyébként a gyakorlatban. De tényleg mai füllel, atya úristen, tehát hogy mondták nekem régen, hogy én ilyen rádiósan közvetítem, na adjál már, mi az, hogy rádiósan közveti? Hát mert hogy elmondom, hogy nem kell mindent elmondani, mert látja, nézze, nekem ez a stílus. Na de ez tényleg, az fut, túl volt rettenetesen beszélve, meg izgulva, meg a hangom. Tehát az ember azt gondolná, hogy már olyan óriási diffi a 30 és a 40 éves hang között nincsen. De én pedig ismerem a hangomat, hallom eleget, de alig ismerem meg. Úgyhogy, ja, hát ez a 10 év, ez így, sőt, tehát ez még 2007, bocs, én még mindig azt hiszem, hogy 10 éve vagyok a tévénél. 13 volt idén áprilisban. Sőt, bocsánat, április 30-án volt az első melóm, egy Fradi Nyíregyháza meccs az MB2-ben a régi Fradi pályán, tehát akkor most lesz 13 éve.
Április 25-öt mondtál?
Április 30.
Április 30, hát akkor jövő év.
Igen. Úgyhogy hát ennyi volt. Egy telefonhívás, egy próbaközvetítés, és aztán tényleg menet közben annak a felismerés, hogy egyébként a kamera és a mikrofon között mi a különbség, mint a rádió és a tévézés közti átmenet egyik fontos kérdés. És hát persze egy csomó stílusbeli kérdés, mert műsort vezetni sem ugyanúgy kell a tévében, meg hát az sem mindegy, hogy látszol, nem látszol, mit csinálsz magaddal, úgyhogy azért ez így visszatekintve évekig tartó folyamat volt, mire én rádiósból tévés lettem. Ha megtörtént.
Azt mondd el nekem, hogy szerintem, ha valaki, tehát, ami nagyon jól jellemezhet téged is, hogy te nagyon, nagyon jó érzéked van a sztorihoz, meg a kérdésekhez, hogy milyen kérdést tegyél fel. És most csak egy példát szeretnék mondani, ez nem is feltétlenül interjú, hanem hogy a YouTube csatornáján a Sport TV-nek a legnézettebb videók között van az, amikor te csak egy saját ötlettől vezérelve kitaláltad, hogy te megnézed az épülő stadionokat, és elmentél Debrecenbe, elmentél Felcsútra, elmentél az épülő Grupama Arénába, hogy a téma érzékenységének megtalálása az neked egy ilyen az adottság, vagy ez is egy olyan dolog, amit nem lehet tanítani, hogy van? Azt mondtad, hogy nem lehet tanítani, csak tanulni lehet. Tehát, hogy az, hogy te így érzed a sztorit, meg érzed azt, hogy mit kell kérdezni, meg miben van ilyen hírérték, ez hogyan jön az embernek?
Fú, tehát igen, volt ez a sorozat, se előtte, se azóta ilyen hasonlót nem csináltam. Azt, hogy ez honnan indult, nem is emlékszem. Az a lényeg, hogy én ilyet sose éreztem, én nem vagyok egy nagyon vállalkozó alkat, már mindig gazdasági szempontból, de ott először és utájára azt éreztem, hogy valamit elkezdtem, ami úgy beindult. Ez egy tök jó érzés, mert lehetett volna az is, hogy kit érdekelnek a malteros vödrök, meg a tök üres folyosó, most nem mindegy, hogy ez a luk, ez most épp ez lesz az öltöző, vagy az lesz a medence.
Lehet, hogy rosszul mondtam, és Mezőkövesden kezdted.
Mezőkövesden. Na, az annyi volt, igen, de az csak annyi volt a Mezőkövest, hogy belógtam. Nem tudom, állandóan bűnben érek, úgy tűnik. Tehát belógtam az akkor épülő, félben lévő stadionba, mert ugye volt, nem is tudom, hogy volt talán egy blogom a Sport TV oldalán, nem is emlékszem, azt hiszem, hogy valami tartalmat akartam csinálni. Elmentem, gondolom, bemegyek, körbevidózok, mondok három jó mondatot, most nagy bajom nem lehet. És akkor ez úgy működött, és akkor valahogy ez így, na hát egyébként ez a rádiónak a lényege, meg a szociológiának, hogy most ezzel nem magamat, nyilván nem magamat dicsérem, csak hogy azt el lehet képzelni, hogy ott vagy egy építkezés közepén, az a nagy, az semmi. Ugye? Az semmi. Tehát falak, oszlopok, a fű helyett föld, a szoba helyett egy festékes vödör, hát és akkor erről most, ha tudsz valamit mondani, amitől ez mégis megnézi 200 ezer ember, nyilván egyébként abban benne volt az is, hogy a Felcsúti stadion különlegessége, annak a megépülésének a körülményei, a adott esetben a vitatottsága, egyébként én ámultam, bámultam a mai napig, tehát hogy esztétikumában tehát egészen kivételes. Tehát az tényleg egy olyan rácsodálkozás volt, hogy atya úristen, ilyen stadion van belülről, fa és beton keverékéből. De ugye annak valószínűleg volt egy politikai felhangja, amit én egyébként esküszöm, a mai biztos ezt nem biztos, mindenki elhiszi, és én nekem semmilyen célom ezzel nem volt. Én kaptam egy lehetőséget, hogy engem oda beengedtek, és mindenféle cinizmus, mindenféle áthalás nélkül elmondtam, amit láttam, és ami tetszett, vagy biztosan nem volt, ami nem tetszett, mert az nagyon klassz létesítmény volt, de ugye akkor ez egy felkapott videó lett, de sajnos politikai alapon lett felkapott videó, amilyen affinitásom nekem egyáltalán nem volt ennek az elkészítésével, és akkor utána jött tovább ugye a Debrecen, és jött a Fradi pályához, hát a Fradi pályának is volt, ha jól emlékszem, utána egy ilyen picit politikai utóhangja, mert utána már senkit nem engedtek be, mert nem tudom, semmi nem hangzik el rossz, tehát az ember oda megy a stadionba, abszolút nem érdekli, hogy ezt kifinanszírozza meg, ki lesz az üzemeltető, semmi, csak egyszer látni akarja, hogy hol fognak ülni az emberek, hogy hogy néz ki egy stadionnak a megszületése, ami mögé aztán címer, klub, játékosok, nézők állnak be, és lesz egy szimbóluma egy nagy közösségnek. Úgyhogy valahogy mindegyik egy picit így kalandosra sikerült, főleg az utóélete miatt. De aztán mentem én Barcelonába, és meg mentem a Parc des Princes-be is, forgattam hasonló, de aztán valahogy elmaradtak a BL meccsek is ugyanállunk, meg fölépültek a stadionok.
Meg azt hiszem, egy Újpest Fradiról is csináltatok ilyen videót. Meg a Hajdú Attilával volt a Fiatban a közvetítés.
Az volt a legjobb. Az felcsúttam ott a hátsó füvesen, nem tudom melyik edzőpályán, amikor egy kis teherautóból kellett közvetíteni, és álltunk a féken, mert attól féltünk, hogy be fogunk gurulni a pályára egy Ford Transittal. Amúgy imádom ezeket a kalandokat. Tehát, ugye mondtam az elején, hogy Fehérváron nincs a bogárkaland, hogyha nem egy tetőről lógatott vasszerkezeten ülünk. Nagyon keveset közvetítettem ebből a szempontból, rendes, tehát fűtött, asztallal ellátott, monitorral ellátott kommentátorállásból. Nekem nem is hiányzik, hogy őszinte legyek, én egy ilyen, inkább egy kalandor vagyok. Én nekem ért annyit az, hogy most a körülmények között dolgozunk, hogy nekem a papírjaimat folyton a nézők hozták vissza, hogy nekem egy mondatom után égő csikkel dobálták meg a lábamat az MTK pálya vendégszektoránál, mert mit tudom én már, hogy mit mondtam, hogy velem leszedették a nyakkendőt, amit kiválasztottunk, vagy a stylist adott, mert az épp a, nem tudom, a vendégcsapat címerének a harmadik számú színe, és addig üvöltött az arcomba az ember, amíg leszedette. Tehát jó, ott helyben nem mindig kellemes, de összességében ebből élünk, ezt lehet mesélni, úgyhogy én szeretek kicsit fura körülmények között dolgozni, mert abban benne van, hogy abból mást, meg picit többet is ki lehet hozni, mint amikor az ember sterilen leül. És ha ettől nem rosszabb a meló, akkor meg kalandozzunk.
Viszont akkor most egy kicsit a steril irányba is elmennék. Szintén Dávid kérdezte ezt tőlünk, hogy mennyivel másabb műsort vezetni, vagy egy show műsorban részt venni, mint egy közvetítés. És akkor szerintem ez már a sterilebb része most a munkának. És én arra kérnélek, hogy itt azért arról mindenképpen beszéljünk, hogy én 2011-ben jöttem a sportévhez, ez akkor most már több mint 9 éve van harmadik félidő Petúr Andrissal, és hogy ez nagyon sok évig a Takács Ritával párban történt a harmadik félidő műsorvezetése, hogy szerintem ezt a két dolgot is ebbe, ha így bele tudod szőni, azt megköszönöm.
Mi a különbség? Tehát a kettőnek semmi köze egymáshoz, a közvetítésnek és a műsorvezetésnek, annyi, hogy egy sportesemény környezetében dolgozó újságíróként ugye időben nem tud egybeesni, de a klasszikus felállás szerint műsorvezetés, közvetítés, műsorvezetés, közvetítés, műsorvezetés, ezt történik a meccs előtt, közben és végén. Én nagyon szeretem azt, hogy mondom a rádiónál is a sokszínűséget, tehát én a mai napig, már erre 1000 éve nem volt példa, én riporter is nagyon szeretek lenni, az Európa Ligában volt, tehát a Fradi meccseim voltam kétszer is pálya mellett, nekem az is hiányzik a mai napig, én nem gondolom, hogy műfajokat nagyon ki lehet nőni, tehát én szeretek forgatni, szeretek pálya mellett állni, ez ennek a szakmának az egyik legjobb része, hogy ennyire sok módon lehet dolgozni, sokféle televíziós műfajt lehet űzni. Úgyhogy nekem picit hiányzik a több közvetítés, de most egy ilyen időszakom van az életemnek, meg így döntött a tévé, hogy engem inkább műsorvezetőként használ. Éppen ezért szerintem hallatszódik is a közvetítéseken, de én hallom, hogy sokkal éhesebben ülök be, mert arra is emlékszem, amikor heti 5-6-7 meccset közvetítettem, vagy akár heti 2-3 NB1-et a hétvégén, és azért az éveken keresztül úgy ment, hogy azért az ott nagyon erősen éreztem, hogy ez még 2 év így, és én nem tudom, hogy mitől lesz motivációm, meg hogyha már nem tudok több szinonimát kitalálni bizonyos játékhelyzetekre, hogyha én magamat elkezdem unni, akkor vége van az egésznek. És az utolsó lennék, aki azt szeretné, hogy azt hallják rajta, hogy unott. És nyilván ne titkoljuk el, tehát vannak borzalmas meccsek, ahol az embernek az unottságát egy ideig azért célszerű leplezni, aztán ha már nagyon kibukik az a borzalom 0-0, akkor persze együtt sírunk a nézőkkel. Na, de csak azt akarom mondani, hogy így, hogy picit kevesebbet közvetítek, így annak is nőtt az értéke. Sosem néztem, de így meg pláne nem nézem, hogy az milyen meccs, hogy az most egy Szampoli Stuttgart másodosztályú foci meccs, vagy éppenséggel egy Veszprém Kielce BL meccs, mert éhes vagyok a közvetítésre, és úgy vagyok vele, hogy mint a sérüléséből visszatérő focista, hogy mindent csak rúgjuk, mindent csak közvetítsük. De egyébként a műsorvezetésben is ugyanúgy bele lehet fásulni, csak azért ott van egy partnered, és az nem egy one-man show, és azért ott egy picit könnyebb talán a dinamikát fejfejleszteni, még akkor is, hogyha éppen egy olyan meccselé kell kedvet csinálni, ami mondjuk nem verdesi a csillagokat az érdeklődés szempontjából, úgyhogy igen, és mi volt még, amivel összeszültük ezt? Bocsánat.
Én azt kértem, hogy a harmadik fél időről is egy kicsit mondj, mert azért most már az több mint 9 éves műsor, persze egy-két ráncfelvarráson, tartalmi módosításon ezen azon átesett, de hogy az, amikor például Ritával és a Bettával és a Matyival 2011-ben megkaptátok azt a lehetőséget, hogy egy nagyszabású sport show műsornak lesztek a házigazdája, az akkor mekkora lépés volt, és hogy telt el ez az elmúlt 9 év, és milyen érzés, hogy most már a te úgymond a harmadik félidő brandnek az arca vagy?
Hát ez ugye úgy alakult, hogy én a sporttelevízióban nem is műsorvezetőként kerültem be, bár akkor ez még sokkal átjárhatóbb volt szerintem, mint most. Engem a Máté Pali úgy... Sőt, most, hogy belegondolom, és ezt nem, tényleg most gondoltam bele, én amikor elkezdtem műsort vezetni, én már azért kezdtem el műsort vezetni, mert addigra kiderült, hogy a harmadik félidőben én leszek, és én előtte nem vezettem műsort, és akkor egy pár zuhanyiradót, egy pár műsort, ezt-azt gyorsan megcsináltunk, csak hogy egyetlen szokjam, hogy mi az, hogy kamerába beszélni, ami persze közvetítéseken megvan. Tehát az oké, hogy így leülök, belénézek a kamerába, és ott ülünk egy meccsen, és aztán befordulunk, és nézzük a pályát. De az például megvan nekem, hogy bocsánat, nem közvetlen a témára a válaszol, csak marha érdekes, így hogy jönnek vissza az emlékek, hogy arra rá kellett jönni a harmadik fél idő előtt, nem sokkal, hogy először vezettem műsort, hogy az egyik legnehezebb dolog az, hogy a kamera az ott van a világ végén. Tehát az az ember, vagy az a tárgy, aminek beszélsz, az baromi messze van, és át akarod kiabálni a teret. Mert ugye amikor így beszélgetünk egymással, ugye most nyilván, ha nem is fizikailag, de a laptopon vagy a tableten keresztül közel vagyunk, ugye olyan hangerővel beszélek, amilyen messze vagy. Meg ha hangos a környezet, akkor hangosabban. Ha csendben vagyunk, akkor halkan. De az, hogy tök csönd van, mondhatnám, hogy a légy zümmögését is hallani. Tök csönd van. És tőled 8 méterre van egy kamera, és te 8 méterre lévő dologba úgy beszélj bele, mint hogyha az itt lenne veled szemben, mert a nézőnek nem kell kiabálni, a néző hallja, amit mondasz, mert be vagy mikrofonozva, de közben szeretnéd betölteni a teret, mert a kommentátor is betölti a teret. De ez volt az egyik legfontosabb tanulás, főleg úgy mondom, hogy aztán rákanyarodva a harmadik félidőről, ott már közönség volt, meg füst volt, meg bejövetel, meg nem, ne? Mondjuk nekem az tök sokat segített, hogy én ugye elég sok színpadi műsort vezetek, különböző rendezvényeken, meg sportrendezvényeken, meg speakerkedem, meg tehát van egy ilyen része a pályámnak, vagy az életemnek, ami kimondottan egy ilyen színpadi, vagy színpadiasabb munka, tehát hogy ez a hangvétel az tőlem nem áll messze, amikor egy picit meg kell emelni az ember hangját, túl kiabálni közönséget, picit bevonzani a figyelmet, tehát ez nekem úgy működött eddig, de nem tévében. Úgyhogy szerintem most senki nem tudta, hogy ebből mi lesz, mert ugye akkor, és ez egy tök fontos dolog, hogy erre talán nem emlékszik már senki, hogy akkor az NB1-es összefoglalók, azok nagyon-nagyon hosszú évek óta nem léteztek. Tehát ugye régen a telesportban ment a gól, annak vége lett, és akkor úgy ment hosszú évekig részben a sporttévén, vagy más csatornákon, ugye az RTL-en, úgy ment a magyar bajnokság, hogy ilyen klasszikus összefoglaló közönséggel, vendégekkel nem volt. És akkor ezt mi életre keltettük, mert egyszerűen ez egy klasszikus műfaj, tehát olyan nincsen, hogy emberek nézik a magyar focit, de nincs összefoglaló. És ezt visszahoztuk, nyilván ez nem saját ötlet volt, de ugye az a vezérigazgató, aki a mai napig bennünket vezet, Málnai B. Levente, ő tudtommal, szintén régi telesportosként, zsigerből tudta, hogy az NB1-es összefoglaló az embereknek, életének a része volt mindig is. És így ugrottunk ennek neki, hogy visszahozunk egy műfajt, csak már nem Vitrai Tamás, vagy éppen Héder Barna, vagy Gundel Dagács Gábor áll lazac színű zakóban, és konferálja a bírónak, nincs videója rovatot, hanem sőt, nem is az, amit a TV2-nél, hogy ugye ott volt egy egy show műsor már, tehát nem, ebből a szempontból nem voltunk úttörők, de mégis sok szempontból igen. Női műsorvezetéssel abszolút, a Bettával és a Ritával. Matyi egy nagyon rutinos és kiváló műsorvezető, akivel ugye váltottuk egymást a fiú székben. Aztán, hogy ez hány, mit is mond, a ránc felvaráson esett, tehát ez egy más kérdés. Sok olyan fordulópontot megélt ez a műsor, amikor el kellett azt dönteni, hogy ez a harmadik félidő nevű műsor, ez van-e olyan erős brand, hogy kibírja, hogy tartalmilag mindig valami megváltozik benne. Nyilván a sport az adott, de amikor a Magyar Labdarúgó Bajnokság jogai tőlük elkerültek, akkor ugye kellett hozni egy komoly döntést, hogy akkor foglalkozunk spanyol futballal, aztán utána foglalkozunk félig kézilabdával, félig spanyol futballal, aztán a spanyol futball is elkerült tőlünk, akkor legyen ez tisztán egy kézilabda műsor, tehát 3-4 finom hangoláson ennek át kellett esni, abban gondolkodva, hogy ez a műsor, meg ez a cím, ez már jelent annyit, hogy ez ne szűnjön csak úgy meg. Tehát, hogy ez nem egy NB1-es összefoglaló, ez a Sport TV show műsor, én nem annyira szeretem ezt a kifejezést, főleg úgy, hogy most már nincs is közönségünk, vagy most épp nincs közönségünk, de emblematikus műsora. És az a helyzet, hogy ugye én maradtam most különböző okok miatt ebben egyedül benne, ugye Matyi elment tőlünk, aztán a lányok szerepe szűnt meg benne, de a mai viszonyok között az, hogy 9 évig megy egy műsor, ez tök sok. Ez sok. Tehát, hogy ha arról beszélünk egyébként, hogy nekem csak a bogarak meg a legyek maradnak, meg egy-két jó kérdés, nem tudom én, Kölnben meg a 3 nagy kiabálás valami kézilabda vagy foci meccsen, valójában az a helyzet, és én vagyok most magamat érzem hülyének, hogy én erre eddig nem is gondoltam, hogy igen, van egy műsor, ami nem tudom meddig megy még, reméljük jó sokáig, de hát igen, ha nem is mindig egyedül vezettem, de én első percet ott voltam, és ez ma már szerintem sokat jelent, hogy egy műsor, mit mondta, 9 éves?
Igen, 9 éves, 2 hónapos. 9 éves, 3
hónapos. 9 éves, 2 hónapos. Az, hogy ennyi mindent túl tudott élni, hogy ennyi sportjogváltozás dacára ez megmaradt, a főcím megújult, a tartalom megújult, a benne szereplő kicserélődtek, de van ilyen műsor. Tényleg milyen hülyén érzem magam, hogy itt ülök, és most gondolok bele ebbe, hogy igazából ez nagyon jó, hogy ez velem ilyen szinten.
Milyen jó, hogy beszélgetünk, idáig jutottunk. Aha. Azért ez egyébként pont azért jó, hogy erről beszélgetünk, mert múltkor, amikor műsor ment a harmadik félidő, és Csík Zoltán, Nagy László és David Davis ott ült egymás mellett, meg tavaly, amikor a női kézilabda Final Four sorsolása ott abban a stúdióban, ott olyan vendégekkel ott zajlott, ott én akkor gondoltam ezt, hogy ez a brand, meg ez a közeg így most jelenleg nagyon a helyén van, úgyhogy szerintem a harmadik félidő nagyon jó kezekben van, illetve nagyon, nagyon, nagyon jó karban van tartva. A Ritában milyen volt dolgozni? Meg te is említetted, hogy akkor az nagyon nagy vállalás volt, hogy női műsorvezetők legyenek, és most itt a nézőknek eláruljuk, hogy akár itt a harmadik gyermeke nem is olyan régen született meg, és ezúton is sok egészséget kívánunk nekik, szerintem, és igen. Én is ezt küldöm. Milyen volt, illetve milyen még ma is, azért Ritával kollégák maradhatok, csak így úgymond a harmadik fél időben vagy már csak egyedül. Milyen volt a Ritával dolgozni?
Egyébként azt rögtön visszaszívom, hogy tehát ez nem volt kockázatos, mert a Rita még nálam is 0 kilométeresebb volt, ha van ilyen, mert ő úgy, ahogy van az újságíró és a tévés tapasztalata, az sokkal kevesebb volt. Viszont a Ritának van egy olyan természetes bája, ami miatt szerintem első perctől biztos volt, hogy ő ebben a műsorban, vagy bármilyen műsorban üzemelni fog. A Rita nem vállalta sose túl magát, sosem próbált olyan szakmai mélységekbe a kérdéseivel belemenni, ami esetleg visszatetszés szült volna, vagy amivel túlzott kockázatot vállalt volna, viszont a természetességével, a kedvességével, és ami ennél sokkal fontosabb, mert ez nem egy szépségverseny, és nem arra beszélek, itt a pezőny gyönyörű lány, de csak annyit akarok mondani, hogy ő szereti, és ez a legfontosabb, ezt az egészet. Tehát nem egy szépségkirálynő, és most meg csupa félreértető áthalásos dolgot mondunk, mert a Bette meg úgy szépségkirálynő, hogy ő is imádta a sportot, de de nem egy hölgy, akit odaállítanak, hogy a szépségével kösse le a férfi nézők figyelmét, és ha lehet, akkor ne mondja hülyeséget a sportról, hanem a Rita is, és a Betta is szereti a magyar futballt, szereti a sportot, emiatt hitelesen tud róla beszélni, tájékozott, olvasott, kapcsolatokkal bír, és amikor a Ritával elmentünk foci meccsre, én kommentátor voltam, ő riporter, akkor tök világos volt, hogy őt szeretik az emberek. Sokkal jobban, mint engem például, és ez nem a nemi különbségekből van, hanem ő egy ilyen nagyon, nagyon kedves és természetes figura, aki bizalmat jelent, és nagyon klassz volt látni, hogy ez milyen könnyedén ment át a tévére. Nem mondom, hogy a Rita nem izgult, nem mondom, hogy nem volt koktél, aminek az elfogyasztásával nem hecceltük őt egy darabig, hogy az izgalma egy kicsit elmúljon, és nem mondom, hogy nem volt ez egy óriási ugrás, sokkal nagyobb, mint nekem akkor ezt bevállalni, de bőven-bőven megugrotta, és nézd meg, hogy ma meg ott tartunk, hogy a Rita, ha éppen nem egy tündéri kis gyermeknek ad életet, vagy eteti őt a testéből, akkor a Sport TV egyik arca, és nem egy gyakornok lány, aki egy pár év szerkesztés után beugrott a mély vízbe, és harmadik félidőt vezet. Úgyhogy, és hát persze jó barátok is lettünk, hozzátéve, hogy ma már, hogy nem dolgozunk együtt, így ugye a műsorvezetők váltják egymást. Van egy ilyen természetes rotáció, hogy a két műsorvezető sose dolgozik együtt, mert vagy az egyik vezeti a műsort, vagy a másik, tehát mi maximum pacsizunk a sminkben, és rohan mindenki a gyerekei meg az élete után, hogy egy picit kevesebbet tudunk dumálni, de hát egyszer volt velünk egy interjú, és akkor ő tök szépen dolgokat mondott rólam, amit én nagyon értékelek, hogy ami arról szólt picit, hogy úgy én segítettem őt így ezeken az első akadályokon át, de én nem érzem úgy, hogy neki lettek volna akadályai, úgyhogy ez nagyon jó dolog volt, hogy a kis wimbledoni papírhordó lányból egy pár év alatt egy klassz tévés arc lett.
Rengeteg kérdés van még, viszont
időnk már nem annyira
időnk már nem nagyon van, de megígértem, hogy egy dolgot meg fogok kérdezni. És itt viszont visszatérnék oda, amit a műsor elején elkezdtünk beszélni, hogy én soha nem fogom azt elfelejteni, amikor 2012 nyarán a Domonyvölgyi tónál a barátaimmal fülöttünk, telefonon hallgattuk a Cságáncs közvetítést, és azt mondtam, hogy gyerekek, Petúr Andris olimpiai aranyat fog közvetíteni a rádióban.
Bár csak úgy lett volna.
De hogy itt az előbb mondtad, hogy most arról beszélünk, hogy ugye a csúcs, ezek a bogaras dolgok voltak, de például nekem ez egy óriási dolog volt, hogy én ezt mondhattam akkor a barátainak, meg hogy egy sörklubban vagyok veled, meg a kollégám vagy, meg ilyesmi, de hogy én akkor azt mondhattam, hogy szerintem az Andris olyan több bajnoki címet fog közvetíteni, ráadásul az egyik barátom óriási judó rajongó, és egyébként azt hiszem, hogy ismeri is Ungvári Miklóst. Még annyit kérnék, hogy az olimpiákról, illetve erről a bizonyos judó döntőről, vagy Usain Boltról, vagy valamiről még pár dolgot mondj nekünk, ami még szintén azért, ha valljuk meg, azért az olimpia, az azért a csúcsi sport szempontból.
Ami megint a legyes témához kapcsolódik, tehát ha lenne olimpiai bajnoki címe magyar, amit közvetítettem, akkor nyilván az egy ilyen jól körülhatárolható pont lenne, hogy akkor az a közvetítés. Nem vagyok nyilván egyedül olimpiát megjárt újságírók között, akinek ez végül sikerült. Mi úgy szoktuk mondani, hogy egy hányszoros olimpiai bajnok kommentátor vagy, tehát ugye kinek milyen sportágok jutottak, a kajakkenusok azok az utolsó két napon ugye ömlesztették mindig az aranyérmeket, aki úszáson volt, az nagyjából biztosan kapott. Nekem mindig voltak favoritjaim, ugye én két olimpián voltam rádiósként Pekingben és Londonban, mindenhol a nagy vonalakban úgy csináltam az olimpiát, hogy az első felében cságáncsot, a második felében atlétikát. Pekingben a cságáncsozók hetedik helynél előrébb nem jutottak, tehát ott igazából nem nagyon jutottam érem közelébe sem. Már egy érem a cságáncson, ugye a Csernovickévi bronzérme összejött rögtön a legelején, 48 kilóban. Az unginak pedig nagyon szurkoltam, és persze ilyenkor így nagyon az asztal alatt, fördelve a kezd, nekem egy olimpiai bajnoki cím, ki tudja, mikor leszek legközelebb olimpián, nem is voltam azóta London óta, ez nekem nagyon kell, és az unginak is, és ez így meg lesz, és megcsináljuk az ungi, meg én. Egyébként hozzáteszem, cselgáncsot közvetíteni, az majdnem olyan nehéz, mint egy harmad készültségig lévő stadionról negyedórás monológot mondani, tehát azért, amikor két ember rángatja magát 5 percen keresztül, vagy egymást, és semmi nem történik, az rádió szempontból egy nagyon szép kihívás. De azt én akkor azt hittem, hogy nekem lesz egy olimpiai bajnoki közvetítésem. És annak olyan értéke volt a rádiós nagyok között, hogy kinek mennyi van, és azok az archívumok úgy tárolták ezeket, hogy azok bármikor elővehetők legyenek, ezeket megzenésítették, ezekből hangklippek készültek, még ha lehet, hogy a tévében többen is nézték ezeket, mint ahányan a rádióban hallgatták, de azért összességében nagyon sok legendás rádiós olimpiai bajnoki cím közvetítés van. Hát nem tudom, Ungi elfáradt, vagy én nem is tudom, mi volt, ment, darált, mint az állat, arra pontosan emlékszem, meg arra a grúz emberre, akit a mai napig meg tudnék rángatni, aki pont a mellettem lévő kommentálást kapta meg, úgyhogy ennyire tőlem végiget hallgattam az orgazmusát. Az nem volt egy annyira jó dolog, természetesen a mosolygó gratulálás ilyenkor jár a plexi másik oldaláról, de azért nem mondom, hogy akkor nem lettem volna a helyében, vagy inkább bárcsak az ő lett volna az én helyemben, az Ungi ezt behúzza. Úgyhogy, de mégis egyébként azt mondom összességében, hogy nincsen hiányérzetem, nem voltam én még foci VB-n sem közvetíteni, EB meccset sem közvetítettem helyszínről, stúdióból már igen. Ha összejön, az, akkor jó, ha nem, de ebben béke van bennem őszintén szólva. Tehát nekem van két érmem, de a legfontosabb, hogy voltam olimpián, és igen, számomra egyébként a mai napig a Usain Bolt 200-as aranyérme a legemlékezetesebb.
Világrekorddal.
Világrekorddal, főleg úgy, és most tényleg nem akarom az időt húzni, és pont most az általam, hát és mindenki által nagyra tartott Novotny Zoltánnak kapcsolatos a pici sztori, akkor legyen ez a zárás, mert te döntöd, hogy mi a zárás, hogy Pekingben ugye akkor egy éve voltam a Sport TV-ben, de visszahívtak, menjek, segítsek a rádiónak, egy picit karcsú volt a csapat. Jó, atlétika, oda strapabíró ember kell, azt se tudod, mi van. Itt dobnak, ott ugranak, ott futnak, bármikor jöhet a szó. Baromi nehéz összeszedni egy atlétikát így egy olimpián egyébként egy héten keresztül. De ma nagy nap van, jön a 100 méter. Mennek, lementek ugye a selejtezők, hányas pálya lesz a Bolt, és csak akkor 100 méter előtt egy olyan egy órával Novotny Zoli bácsi megjelenik a madár fészekben a pekingi nagy olimpiai stadion, leül mellé, hát Andriska, mi a helyzet, hogy vagy, jöttem nézni. Na mindegy, a vége az volt, hogy azt mondta, hogy nyugodtan pihenjek-e 10 másodpercet, tehát akkor már nem tudom, 4 napja non-stop közvetítettem atlétikát, és volt még 3 napom, de Zoli bácsi felajánlotta, hogy 10 másodpercet pihenhetek, a 100-as döntőre ne pazaroljam a hangomat, azt majd ő megcsinálja. Úgyhogy természetesen tényleg én örültem, hogy ott vagyok, minden rossz érzés nélkül, odaadtam, befutott, világcsúcs, mindegy, mondtam magamnak, majd a következő életemben majd lenyomok egy 100-as világcsúcsot olimpián volt, nem érdekes. Csak akkor jött a 200, hogy miért a 200 jelent többet, hogy nyilván a 100 a nagyobb klasszikus szám, mert én nekem nem volt meg a 100. Hát akkor muszáj, hogy a 200 meglegyen. És akkor hát nagyon ritkán volt egyébként olyan életemben, amikor úgy kieresztettem a hangomat, hogy így azt se tudtam, mi lesz. Tényleg, amikor telít időből tolod, ami nagyon ritkán adatik meg egy embernek, hogy úgy kieresztett, lesz, ami lesz, én ezt beüvöltem. És akkor jött, és világcsúcsot futott a Bolt, és akkor talán életemben először, nem másodszor, most már nem akarok tényleg régi sztorikba belemenni, melyik volt az első. Az első az egy tőzsér szabadrúgás volt rádiósként a Feyenoord ellen egy Fradi meccsen, és ez a második talán egész életemben, mikor úgy telibe toltam ahogy tudtam, és bejött a Bolt világcsúcs. Úgyhogy nekem emiatt, ahogyan ez alakult, és ahogy a 100 végül nem az enyém lett, de a 200 igen, és végig is világcsúcs, ez az egyik legemlékezetesebb közvetítés.
Még annyi mindent szerettem volna kérdezni, de most tartjuk magunkat az időkorláthoz, és
okay.
Igazság szerint én téged is csak arra kérnélek, hogy eddig minden beszélgetésünk végén elmondtuk, hogy mennyire fontos az, hogy az emberek most odafigyeljenek az egészségükre, maradjanak otthon, és tényleg átvészeljük ezt az egész vírushelyzetet, hogy kérlek te is erősíts meg ebben egy pár gondolattal, hogy vigyázzanak az emberek magukra mindenképpen.
Azt tudom mondani, amivel kezdtük ezt a beszélgetést, hogy mi első perctől kezdve eldöntöttük, hogy hogy fogunk élni, amíg ez tart. Mi ehhez tartjuk magunkat. Mi heti egyszer megyünk ki úgy, hogy a család egyik tagja maszkban és kesztyűben előre elhatározott sorrendben, nem lődörögve elintézi a bevásárlást, gyógyszertárt, postát és egyebeket. Gondoskodunk az én édesanyámról, akit közel, akik hozzánk, tehát az idősekről, tehát a mi berendezkedésünk az szerintem egy olyan alap, amit nem lehetetlen tartani, és ami arról szól, hogy okosan előre gondolkodva, egy hétre, 10 napra előre mindent beszerezve be kell lakni az embernek az életterét, és nagyokkal beszélgetni, úgyhogy nem történik semmi a barátaival, és föl kell fedezni azt, hogy amikor nem sztorikat mesélsz, hogy ma mi volt velem, mert sosincs velünk semmi, az ott kezdődik egy igazi beszélgetés, és hogy ezt átérve, vagy megélve, ezt együtt át kell vészelni. Úgyhogy csak ennyi, hogy talán nem annyira nehéz bent maradni, hogyha az ember a négy fal közt egy klassz világot tud teremteni.
A Sport TV pedig azzal tud hozzájárulni ehhez, hogy a hírek szerint május 9-e környékén el fog indulni a Bundesliga, hogy már a Sport TV közvetít otthoni darts mérkőzéseket, tehát van élő sportesemény a Sport TV-ben, érdemes lehet oda kapcsolni, és Andrissal pedig hetente 2-szer a Karanténkaszt című podcast, Sport TV podcastben lehet találkozni, ahol legalább ilyen, ha nem jobb sztorikat mesél el a hallgatóknak, úgyhogy ott is tudják őt követni, és köszönjük szépen, hogy most velünk tartottak.
Én köszönöm.
Köszi, Andriss.
A műsor a Béton partnere.